Ha kedd, akkor megszokhatták, érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ezen a héten ismét az izraeli-gázai konfliktussal fogunk foglalkozni. Beszélgető partnerem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Üdvözlöm a műsorban!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Ugye kezdjük azzal, hogy a szárazföldi offenzíva az nagyjából közeledik a 100. napjához. Hogyha megnézzük itt ezt az első 100 napot, maga a háború, jól tudom, már 114, beszélgetésünk alatt 114 napja tart a Hamász és Izrael között. Ha megnézzük, mit sikerült stratégiailag elérni az izraeli haderőnek a szárazföldön, hol állnak, de kitűzött cél, azt jelenleg megvalósították-e, hogy áll most a hadi helyzet jelen pillanatban?
Jelenleg úgy tűnik, hogy az izraeli hadsereg célja nem változott. Az, amit a háború kezdetén a politikai vezetés, tehát egész konkrétan a kormány, illetve a kormányon belül van egy szűk kabinet, amelyik a hadműveleteket irányítja, meghatározott, nevezetesen arról van szó, hogy annak következtében, ami októberben történt, a fő céljuk a Hamasz teljes megsemmisítése. Hát ez elég általános kifejezés, mert ez most nem tartalmazza azt, hogy most ez az emberek megsemmisítését is jelenti, a szervezet bizonyos részének a megsemmisítését is jelenti, de egy a lényeg, elkezdődött egy nagyon nagy hadművelet, amelynek a végrehajtási módja azzal kezdődött, hogy amikor a palesztinok végrehajtották a támadást, azonnal légicsapások indultak, amelyek azóta folyamatosak. Tehát az azt jelenti, hogy kevés szünet volt, sok célt levegőből megsemmisítettek, de tudjuk azt, és kedves hallgatóink is bizonyára tisztában vannak azzal a kérdéssel, hogy levegőből háborút még nem nyertek. Tehát ehhez a földre kell leszállni, és a földön kell végrehajtani hadműveleteket, különösen olyan helyen, mint a gázai övezet, gyakorlatilag egy lezárt, bezárt börtön, ahonnan az emberek ki sem mehetnek, Izrael felé le van zárva, az egyiptomi oldalon le van zárva, a tenger megadott, viszont ott van az izraeli haditengerészet különböző hajó egysége, tehát arra sem tudnak sehova menni. Következésképpen rendkívül be vannak szólítva az emberek. Na most ugye a stratégiai cél megvalósítása érdekében ketté osztották a gázai övezetet, északi és déli területre, és azt mondták, hogy először az északi területről menjenek át a déli területre, magyarul az Izrael felé eső részről, beleértve Gáza városát, le kell menni délre, az egyiptomi határ mellé, Rafa mellé. Na most itt 2,1-2,2 millió emberről van szó, ezen a 5-10 kilométer széles és 40-42 kilométer hosszú területen. Tehát ez egy borzalmas, nagyon nehéz feladat ennek a gyakorlati végrehajtása, nem beszélve arról, hogy itt folyamatos bombázások vannak, és hát itt a embereknél a nemi arányok azok főleg a nők oldalára, illetve hát a gyerekek oldalára írhatók, és hát ott a közlekedési eszköz szerencsésebb esetben lovaskocsi, vagy szamárkordé, esetleg kerékpár, aztán a következő változat pedig a gyalogos menet, ami azt jelenti, hogy 20 kilométert a cuccal együtt, amit össze tudnak szedni, le kell menni valahová, ahol nincs semmi. Na most oda telepítettek sátrakat az ENSZ menekültügyi intézménye, és ebbe a sátrakba húzzák meg magukat az embereket. Az északi területen elkezdődött egy nagy katonai művelet, amiben a szárazföldi erő is részt vett, tehát az azt jelenti, hogy az izraeli haderő 3 hadosztállyal bevonult erre a területre, és gyakorlatilag házról házra, ha már egyáltalán beszélhetünk házakról, mert felülről nem bombázták le, történő előrehaladást próbált biztosítani. Igen, komoly célként tűzték ki az ott lévő túszok kiszabadítását, amelyet senki nem tud megmondani, hogy hol vannak, nem tudják azt, hogy hányan vannak, nem tudják azt, hogy hányan élnek és mennyi halott van, és a legfrissebb értesülések szerint az ott lévő alagutaknak körülbelül olyan 40-50, szerencsésebb esetben 60%-át sikerült eddig felszámolni, ez a mai napról beszélek. Na most ennek ellenére az izraeli haderő kijelentette, hogy az északi részen befejezte kutató-felszámoló műveletet, amit én eléggé és erősen kétségbe vonok, de elindultak lefelé a déli területre, ahonnan el kell menni az embereknek, senki nem tudja hová. Északon, ha visszamennek Gáza városába, legfeljebb a romok között keresgélhetnek, azok között a javak között, amik még megvannak, és hát ott is próbálnak menekültügyi szervezetek sátrakat felállítani, figyelembe véve az, hogy valahol lakni kell, valahol élni kell, csak közben persze hát volt egy hidegebb időszak, sokan megbetegedtek, kórház most már gyakorlatban nincs, orvosi ellátás nincs, gyógyszer nincs, víz nincs, és utóbbi időben most már nagyon-nagyon csökkent az élelmiszer ellátási lehetőség is. Tehát gyakorlatilag a katonai helyzet jelenleg úgy néz ki, hogy Izrael nem adta fel a céljait, folytatják tovább, ugyanakkor nagyon lassan halad előre a hadművelet, hiszen a déli területen még nem kezdték meg azt, amit eredetileg célul tűztek ki, magyarul a Hamasz megsemmisítését. Hát az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem lehet elválasztani az emberek között azt, hogy ki a hamaszos, és ki az ártatlan polgári lakos. Így nagyon kellemetlen helyzetben vannak. A túszok közül ugye nagyon sokan, még több mint százan a Hamasz fogságában vannak, és hát ebből adódóan lehet azt látni, hogy az izraeli lakosság óriási nyomást gyakorol a kormányra annak érdekében, hogy tessék ezeket a túszokat kiszabadítani minél előbb, élve vagy halva, de a rokonainkat szeretnék visszakapni. Na most ennek a kezelése gyakorlatilag nem működik. Ugye volt időszak, amikor volt csere, utána nem lett csere, jelenleg megint azzal tárgyalnak közvetítők útján, ez a közvetítő az egyiptomi hadsereg hírszerző szolgálata, illetve Katari kormány, és próbálnak tárgyalni úgy, hogy valamilyen eredményt érjenek el a túszok kiszabadítása területén. Itt most elég nagy felajánlások születtek, akár a Hamasz részéről is, azt mondták, hogy ők kiengednek mindenkit, de az izraeli hadseregnek ki kell vonulni a területről. Ez megint olyan kérdés, amit nem lehet eldönteni, hogy fog-e működni, mert én úgy gondolom, hogy a Hamasz nem fogja kiengedni az összes túszt, mert hogy alkúnak azért kell, hogy náluk maradjon valaki. Úgyhogy egyelőre a katonai helyzet így néz ki, politikai helyzetben pedig meg kell említenem azt, hogy külföldre elég sok Izrael ellenes tüntetést tapasztalunk, akár Izraellel baráti kapcsolatban lévő országok esetében is, mondjuk például az Egyesült Államok esetében. Fogy a hadianyag, ezért ugye az amerikaiak újabb szállítmányt szavaztak meg, és most meglehetősen sok hadianyag fog érkezni Izrael területre. Ebbe is nyilván szerepet játszik az, hogy a tűzszünet kérését mintha elfogadnák az izraelek. Itt nagyon óvatosan fogalmazok, mert nem biztos, hogy ebből lesz valami.
Említette itt a alagút felszámolást és a kereső hadműveletet, hogyha összegezni kéne, ugye ezt már korábban is beszéltük, hogy ugye a Hamász, tehát hogy egy eszmét elég nehéz elpusztítani. Na most, ha fizikálisan nézzük, a eddigi hadműveleteknek milyen vezető, vagy hány vezető beosztású Hamász katonai szárnytagot, vagy politikai szárnytagot likvidált az izraeli haderő? Erről mit lehet tudni?
Igyekeznek minél többet, de az igazság az, hogy a felső vezetés az nem itt van. Tehát nyilvánvaló, hogy a politikai vezetéses hanélyek, az például ugye Katarban él, eszében nincs a gázai vezetben menni. A magas vezetők közül, aki tudott, az eltávozott a gázai vezetből különböző trükkök segítségével. Tehát akik ott maradtak, azok a középvezetők, akik folytatják a harcot, illetve a ott lévő erőknek az irányítását. Én úgy látom, hogy ha egy palesztin vezetőt, vagy egy Hamasz vezetőt, mondjuk ezt inkább, likvidálnak, akkor helyette lép más, legalább kettő, és ugyanúgy folytatódik a tevékenység, mint ahogy eddig volt. Nyilván magas vezetőnek a kivégzése, ami ugye megtörtént a katonai szárny vezetőjével, helyettes vezetőjével Libanonba, de ezekből is lehet látni, hogy a felső vezetés az valójában nem a gázai vezetben tartózkodik. Nagyon buták lennének, ha ők ott maradtak volna, és ott lennének, mert ettől kezdve tudják azt, hogy halálistán vannak.
Ugye, hogyha a célkitűzéseket nézzük, igen, Benjamin Netanyahu gyakorlatilag az első pillanatok kitart addig, hogy elmennek a falig, tehát megsemmisítik a Hamaszt és végeznek velük. De most ugye az elmúlt időszakban azért lehetett azt látni SBT-ben máshol is, hogy ugye egyre nagyobb nyomás az izraeli kormányon, hogy ami már Gázában történik, azt népirtásként tartják számon, és hogy
Igen.
ettől tartózkodni kell, ezt le kell állítani. Kérdezem én, nyilván itt az amerikai elnök választással vagy előttünk, hogy látszik-e, vagy lehet-e olyan erős nyomás nemzetközi Benjamin Netanyahu-ra és az izraeli kormányra, hogy nem tudom én, záros határidőn belül leálljanak a teljes offenzívával, vagy ők erre nem fognak, tehát nem fogja őket érdekelni.
A Októberben történtek fényében én ezt nem tudom elképzelni. Tehát Izrael ragaszkodik ahhoz, és a lakosság is támogatja ezt a nézetet, hogy tessék most már felszámolni ezt az egész bizonytalan helyzetet, létrehozni egy olyan helyzetet, olyan körülményeket biztosítani, hogy ne tudjanak támadni a Hamasz, illetve a radikális szervezetek részéről, mert nem csak a Hamasz van a gázai övezetben. Na most ez azt jelenti, hogy a hadműveleteket folytatni kell, ugyanakkor óriási az áldozatok számát, most már 25 ezer fölött van a halottak száma a gázai övezetben, és ezek jelentős számban nők és gyerekek, tehát itt azért látni kell az, hogy a 1100-1200 halotthoz képest a 25 ezer azért lényeges eltérés, ezért vannak a tüntetések. Ugyanakkor valahol látni kell az, hogy az izraeli lakosságnak a óhaja véghez vinni ezt az egész akciót, és megvalósítani azt, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő, azaz ne támadhassanak a radikális szervezetek ártatlan izraeli állampolgároknak. Azt hiszem, ez még megint egy jogos kérdés, sajnos ennek a megvalósítása rendkívül nehéz, és hát ebbe valószínű, hogy bele fog törni az izraeli vezetésnek a listája, a bicskája, ne beszélve arról, hogy meglehetősen sok hiba is történt már a Hamasz támadása előtt, amihez tulajdonképpen egyértelműen vezetett az út ahhoz, ami történt októberben. Tehát én úgy látom, hogy Izrael részéről megvan a szándék arra, hogy ezt lezárják, de lehetőséget azt egyelőre nem tudják megtalálni, és különösen kínos az, hogy a túszok hollétéről nem tudnak. Tehát nem mernek betámadni úgy alagutakba, hogy ott esetleg a túszok meghalljonak, és utána azt kapják a Hamasz részéről, hogy végül is ti öltétek meg a saját embereiteket. Így is előfordult már néhány ilyen baráti tűz, és ettől kezdve nyilván megint jön a felelősségre vonás. Tehát nagyon nehéz helyzetben van az izraeli vezetés. A Hamasz vezetés pedig, hát újabb hírek szerint próbálja magát összeszedni azon a területen, ahol már az izraeliek nem támadnak. Tehát itt egy nagyon-nagyon rókafogta csuka helyzet alakult ki, ami arra enged következtetni, hogy ez a küzdelem még jó ideig folytatódni fog.
A kérdés lehet az, hogy lehet-e úgy mondjuk Izrael számára pozitív végkifejlete a dolognak, mert hogy számukra ez a háború pozitív hozadékkal, hogyha nem foglalják el az egész gázai övezet egész területét. Kérdezem én ezt a következőképpen, ugye amikor kitört a háború, akkor ugye elindult a szárazföldi hadművelet, és úgy indult el, hogy igazából az izraelieknek nem volt stratégiája, vagy bármilyen terve arra nézve, hogyha ők ezt most elfoglalják ezt a területet, akkor azt, hogy katonailag megszállják, átadják egy másik palesztin hatóságnak az irányítást, vagy hogy egyáltalán mit kezdjenek ezzel a területtel. Most már éppen most, amikor beszélgetünk, az a legújabb ilyen diskurzus kormánytagok között, hogy hát Gáza zsidó betelepítéséről ötletelgetnek, de most ha ilyenekről ötletelgetnek, akkor például mihez akarnak kezdeni a palesztin lakossággal? Vagy mi várható itt ezen a fronton?
Hát igen, ezek az úgynevezett 1 millió forintos kérdések. Egyelőre nem fogadták el Izrael részéről azt, hogy a palesztin nemzeti hatóság, tehát az Abbas-féle szervezet vegye át ezt a területet. Tudjuk azt, hogy nem népszerűek Gázába, egyébként korruptak. Hát aztán, hogy mit lehet elmondani erről az egész társaságról, meg különösen Abbaszról, aki már azért korban is meglehetősen előreladott állapotban van, nem tudják ezt megoldani. Tehát Izrael nem szeretné azt, hogy az ENSZ nemzetközi szervezet részéről valaki oda bemenjen jelen helyzetben, mondjuk békefenntartók, általában az ENSZ-el Izrael nincs jóba. Tehát a jelenlegi megoldás az úgy néz ki, és amit támogat az izraeli kormány is, hadsereg már nem nagy lelkesedéssel, de nem tudnak mit csinálni, az az, hogy ott maradnak bent az izraeli hadsereg részéről, és egy katonai megszállás lesz, annak összes előnyével és hátrányával együtt. A nemzetközi jog alapján ismert az, hogy ha katonai megszállás alatt tartanak egy területet, akkor ott a polgári lakosságról neki kell gondoskodni. Tehát most például a Urva elleni izraeli fellépés, az azt a célt szolgálja, vagy azt a célt is szolgálja, hogy bizonyítsák, amennyire tudják, hogy ők bevonásra kerültek a támadásra, babokba, erről még érdemes pár szót váltani. Ugyanakkor, ha az izraeli hadsereg megszállja ezt a területet, akkor neki kell gondoskodni a lakosságról úgy, hogy közben terrortámadásokat hajtanak végre az izraeli katonák ellen. Tehát ideiglenes megoldásnak nem rossz, de végül is ez nem egy végleges megoldás. Az, hogy oda visszatelepítsenek zsidókat, az csak a szélsőséges szervezetek képviselik. Én nem gondolom, hogy ezt az izraeli kormány támogatná.
Igen, és ugye a problémát nehezíti, hogy gyakorlatilag az izraeli csapat kivonás óta, és mióta ugye ezt a biztonsági falat húzták föl Gáza köré, gyakorlatilag a lakosság fele azt követően született, és nincs igazából kapcsolat például az izraeli lakossággal ezeknek az embereknek. Egy picit az ENSZ kérdése, mert igen, hogyha Izraelről van szó, akkor ez az ENSZ és az ENSZ-el való izraeli viták, azok mindig előkerülnek. Ugye a napok nagy polémiája, hogy ugye izraeli hírszerzési jelentések alapján kiderült, hogy az ENSZ Gázát is segítő segélyszervezete, a UNRVA néhány munkatársa, az gyakorlatilag összejátszott egyrészt a Hamasszal. Voltak olyan jelentések, hogy ez az ENSZ palesztin segélyszervezet által működtetett iskolákban a tanárok ünnepelték az október 7-i támadást. Volt olyan, hogy általag ilyen alkalmazottnál bújtattak izraeli túszt, sőt voltak olyanok, akik állítólag személyesen is részt vettek a stratégiai tervezésében ennek a támadásnak. Na most ugye emiatt elindult egy nagyon komoly vita, és itt nagy donorok köztük Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Olaszország, Ausztrália megvonták a pénzügyi támogatásukat ettől az ENSZ csoporttól, most ebből lesz egy ENSZ vizsgálat, Izrael, ha jól tudom, ma beleegyezett, hogy egy ENSZ vizsgálóbizottság bemehet Gázába, és ezt folytathatja. A kérdésem az az, ugye jegyezzük meg, bocsánat, 13 ezer munkatársa van ennek az ENSZ szervezetnek Gázában, igen. De a kérdésem az az, hogy ugye itt felvetette több szakértő is, hogy aki a témával foglalkozó, hogy hát elég nehéz nem kompromitálódni, vagy hát a Hamasszal nem kapcsolatban, vagy bármilyen, hogy is mondjam, kapcsolatban lennie egy olyan szervezetnek, amely Gázában szeretne, és itt nem csak segélyekről van szó, iskola működtetésről, egészségügyi szolgáltatásokról van szó. Szóval, hogy mennyire kompromitálódhat ez egy ilyen szervezet? És ez mennyire nagy polémia, amire most fény derült?
Hát először is sajtónak ez egy nagyon jó polémia. A helyzet az, hogy ezt az egész dolgot az izraeliek hozták nyilvánosságra. Nyilván, amit összeszedtek vagy kiszedtek a palesztin foglyokból, azokat próbálták kihasználni, keresik a bizonyítékokat, de nem szabad elfelejteni azt, hogy ez a szervezet, igaz, hogy olyan 12-13 ezer ember van a gázai övezetben, de összesen mondjuk olyan 30 ezer embere van. Más országokban is, tehát Libanonban, Jordániában, Szíriában, ahol a palesztin menekültek vannak, ott ők előfordulnak. Na most azt látni kell, hogy akiket meggyanúsítottak, azok a ENSZ esetében alkalmazottak, de úgy, hogy külföldi alkalmazottak. Tehát nem az ENSZ állományába tartozok, hanem a szerződés alapján ezeket fölvették, és mint helyi alkalmazottak kerülnek foglalkoztatásra. Tehát nem az ENSZ törzs szervezetétől vannak ezek az emberek. Ez az egyik dolog, amit nem szabad elfelejteni. Másik, hogyha azt mondjuk, hogy 12 ezer és abból 12 embert gyanúsítottak meg, még bizonyíték nincs, de erre az ENSZ azonnal reagált, ezeket az embereket azonnal felfüggesztette a beosztásukból, a munkájukból, tehát munkavégzés továbbiakban nincs, úgy függesztették fel őket, hogy nincs is lezárva a vizsgálat. Tehát mondjuk ezen is jogilag lehet vitatkozni, hogy meg lehet esélni, de megcsinálták természetesen, bizonyítván azt, hogy ők hajlandók együttműködni a vizsgálatot végző hatósággal. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Hamasz uralkodik Gázában. Na most, hogyha a hamaszosok megkeresnek egy palesztint, aki ott él Gázában, és próbálják beszervezni, vagy rávenni őket arra, finomabban fejezzem ki magam, hogy az ő érdekükben tevékenykedjenek, nehezen tudnak ellenállni. Tehát ők azt mondják, hogy nem, és menjetek a fenébe, én ENSZ alkalmazott vagyok, akkor ebben az esetben azt mondják neki, hogy uram, akkor a családodat kinyírjuk, vagy téged is kinyírjuk. Tehát ez így működik ebben a világban. Úgyhogy sok választása nincs ezeknek az embereknek. Én túl kevésnek tartom, ha ez egyáltalán valami együttműködés lett volna ezeknek a számát. Egyébként pedig az izraeli oldalon az is egy nagy probléma, hogy a hírszerű szervezetek nem tudnak maguknak találni ügynököket, mert hogyha megtudja ezt a palesztin hatóság, vagy a Hamas, akkor ezeket az embereket likvidálják. Tehát itt nincs tárgyalás, meg ilyen vizsgálat, meg olyan vizsgálat, nyilvánosan felakasztják Izraellel való együttműködés miatt. Na, ugyanez van a másik oldalon is. Tehát, hogyha nem működik együtt az illető személy a Hamasszal, aki kormányoz ebben az országban, akkor ennek megfelelően járnak el vele szembe. Tehát nyilván presszionáltak néhány embert, néhány feladatra. Én ezt el tudom képzelni, hogy ezt megoldották. Ugyanakkor a szerződések szövegét nem ismerem, de erősen feltételezem, ismervén az ENSZ-nek a különböző szerződéseit, hogy benne van az, hogy tilos más szervezetekkel együttműködni. Tehát úgy működött együtt, hogy nem jelentette az ENSZ biztonsági szolgáltatónak az, hogy őt megkörnyékezték mondjuk a palesztinok a Hamasz részéről, akkor már is hibát követett el, és szerződés szeget, tehát ennek függvényében el lehet ellene járni. Ez nagyon kényes téma, és hát tudjuk azt, hogy Izrael mondjuk az ENSZ-el, hát finoman mondva nem a legnagyobb barátságban van, hát elég sok vitás kérdés van közöttük, de hogyha valóban tudnak előhozni olyan bizonyítékokat, amelyek arra engednek következtetni, hogy a terrorszervezettel együttműködve mit csináltak, az sem mindegy, hogy mit csináltak, és ebbe olyan van, ami egyértelműen együttműködésre enged következtetni, akkor nyilvánvaló, hogy ezek ellen el fognak járni. Izrael nem haragudna úgy egyébként, hogyha ezt a szervezetet megtiltanák a működésüket a jövőben, de ez egy borzalmas humanitárius katasztrófát jelentene, mert azért ne felejtsük el, hogy ők etetik a palesztin menekült lakosságot. Tehát akiknek most se házuk, se bevételük, se főzési lehetőségük és vásárlási lehetőség nincs, ezeket etetik. Hogyha ezt nem oldja meg senki, akkor ettől kezdve hatalmas katasztrófa fog bekövetkezni. Hát megmerem kockáztatni annak kijelentését, hogy éjjel halnak emberek. Ezt mondja jelenleg az ENSZ.
Hogyha egy kicsit maradjunk még itt a segélyezésnél, most egyáltalán hogy működik ez a segélyezés, mit lehet tudni arról, hogy mennyi csak Egyiptom felől tud bejutni segély, hogy néz ez most ki, hogy képzeljük el, mert tényleg néha a képeket látva elképzelhetetlen ez az egész.
Két határátkelő hely van nyitva, Egyiptom felül, és azon jönnek be a segélyszállítmányok. Erre rá van írva, hogy segélyszállítmány izraelékkel egyeztetve van, a egyiptomiakkal egyeztetve van, és beviszik. Hát aztán jó, jártam többször Gázával még a korábbi időszakban. Ezeket a segélyszállítmányokat akár az Európai Unióból is, ami érkezett, ezeket ki kell osztani ingyen, tehát nem pénzért, ingyen ki kell osztani a rászorulóknak. Na most erre rá van írva, nagy nyomtatott betűkkel, arab és angol nyelven, hogy segélyszállítmány üzleti forgalomban nem hozható. Hát mondjuk én is elég sok tejet, tartós tejet vettem mondjuk, amire ez rá volt írva Gázába, tehát mondjuk ezt a szabályt nem nagyon tisztelik, eladják nyilvánvaló, eladják olcsó áron, lehet éneket kapni, vagy lehetett kapni, és gondolom most is van, tehát itt van egy folyamatos ellátás, ami most már nem csak az élelmiszerekre, hanem egyéb használati tárgyakra is vonatkozik, mondjuk a mosószerekre, meg ruhákra, meg sorolhatnám tovább, amire az emberi megélhetéshez a lakosságnak szüksége van.
Egy kicsit tágabb spektrumra emelve a konfliktus, ugye korábban is beszéltünk róla. Északról, Libanon felől, ugye az Irán által támogatott Hezbollah nem tűnik olyan aktívnak, mondta is, vagy beszéltük szintén, hogy hát most a Hezbollahnak a háta közepére kéne egy konfliktus Izraellel. Most kérdezem én, hogy itt az elmúlt hetek, hónapok, vagy két hónap körülbelül hogy alakult a helyzet? Ugyanez a helyzet változatlan Libanon felől?
Hát a Libanon felől egyelőre úgy néz ki, hogy a Hezbollahnak nincs óriási nagy szándéka az, hogy indítson egy támadást, és nem feltétlenül akarják azt, hogy legyen egy háború. A Hezbollahot rákényszerítették arra, hogy Szíriában, a polgárháborúban vegyen részt, elég sok áldozatot produkált ez a háború. Megerősödtek, folyamatos ellátást kapnak Iránból, elég jól berendezték azokat az alagutakat, amelyek Libanonban vannak, tehát eszükbe sincs mondjuk ezeket most elveszíteni, tehát ők saját szándékukból nem akarnának háborút indítani. Igen, ám csak ott van mögöttük Irán, és ha Iránnak ez érdekében áll, akkor próbálja őket rávenni, hogy tessék megtámadni Izraelt, amiből lehet egy regionális háború. Tehát ebből nyilvánvaló azzal kell számolni, ha ők támadást indítanak nagyobb mértékben Izrael ellen, hogy Izrael erre keményen fog válaszolni. Most ugye pillanatilag az az elgondolás, hogy a Litáni folyón túlra, északra menjenek el a Hezbollah részéről, amúgy is régen ott kiszorították őket, de most visszajöttek. Hát kérdés az, hogy ez hogy végződik. Ha nem feltétlenül az izraeli szándékot követik, akkor lehet, hogy ebből lesz egy izraeli támadás, magyarul légi csapásokat fognak mérni, vagy tüzérségi csapásokat, ugye északon elég kemény katonai erők vannak az északi katonai körzetben, Szefát a központ ennek az északi katonai körzetnek, vagy Szfát, kinek hogyan tetszik, de a helyzet az, hogy ha Izraelt támadják északról, arra biztos, hogy válasz lesz, és ahogy az izraelek említették, ők nem feltétlen a Hezbollahot fogják csak támadni, hanem akár mondjuk Beirut ellen is légicsapásokat mérhetnek, ami ugye megint egy feszültséget hozna létre a libanoni kormány, illetve a Hezbollah között. Ez nem kívánatos a Hezbollah számára. Tehát egy ilyen északi támadás egy elég komoly eszkalációt jelentene. Most ugye lehetett olyasmit olvasni, hogy Izraelnek szándékában áll támadást intézni, én ebben nem vagyok biztos. Izraelnek sem áll érdekében az, hogy most egy újabb, nagyobb frontot nyisson. Ő bőven elég nekik a gázai helyzet jelenleg.
Egy kicsit Iránra térünk rá. Nekem nem tudom, abból a szempontból eklektikusnak tűnik, hogy nem egészen, nem álltak bele teljesen ebbe a konfliktusba, viszont időről időre mindig hallani iráni vezetőtől, minisztertől olyan nyilatkozatot, ami pedig természetesen az, hogy hát Izraelt ütni kell. Na most Irán hogyan, mit lehet tudni arról, hogy ők most tényleg hogyan állnak ehhez az egész konfliktushoz? Mennyire akarják, vagy mennyire nem?
Proxy háborút folytatnak, tehát ez azt jelenti, hogy a szövetségeseikkel, a helyettesítőkkel lépnek fel. Ilyenek a Hutik, ilyen a Hezbollah, és jó néhány olyan szervezet van, amely Irán nevében lép fel. Irán, mint állami hadsereg, tehát az iráni hadsereg nem akar beszállni ebbe az egész játékba, sőt a külföldi proxy szervezeteket irányító iráni forradalmi gárda sem akar közvetlenül. Tudja az pontosan, hogy mit jelent ez, esetleg légi csapásokat indítanak Irán különböző létesítményei ellen, ezt ők nem szeretnék. Tehát az iráni cél jelenleg ezt szeretném hangsúlyozni, az, hogy a proxik segítségével oldják meg Izrael gyengítését. Ez jelenleg a cél, és ezt is alkalmazzák. Nem mondom azt, hogy az örök életben így fog maradni, de ők nem feltétlen akarnak egy háborúba belekeveredni. Pontosan tudják azt, hogy mennyi amerikai erő tartózkodik a térségben, és tisztában vannak azzal, hogy Izraelnek milyen képességei vannak, akár a repülőgépeket illetően, ugye támadást tudnak indítani, ott vannak a tengeralattjárók, ott vannak az izraeli rakéták, amelyek szintén légicsapást, illetve csapást tudnak mérni Irán területére, tehát komoly kockázatnak vannak kitéve, amiket ők nem szeretnének, ha ez gyakorlatban megvalósulna. Ezért mondom azt, hogy ők a proxy szinten akarják folytatni ezt az egész háborút.
De akkor például most ezért határolódnak el ugye most egy dróntámadásban meghalt Jordániában három amerikai katona, és most Joe Biden éppen nem régen jelentette be, hogy erre a közel-keleti incidensre válaszolnunk kell. Szóval, hogy ezért próbálják meg, és Irán megmondta, hogy nem mi voltunk, tehát, hogy ezért próbálja magát így közvetlenül a közvetlenségből kivonni.
Több katona halt meg egyébként itt most Észak-Jordániában, azon a úgynevezett torony, kettes toronynak hívják ezt a területet. Ott a három katona mellett még 38 megsebesült, de ma is volt támadás Szíria területén. Ott halott nem volt, de jó néhány sebesült volt. Folyamatosan támadják az amerikai erőket. Na most ennek, és ez van mögötte, hogy minél előbb kiszorítsák ezekből az országokból az amerikaiakat, nevezetesen Irakból, Szíriából, és minden olyan térségbeli országból, ahol vannak amerikai katonák. Na most, ha megnézzük, hogy mennyien vannak, akkor azt mondom, hogy Irakban jelenleg körülbelül 2500 amerikai katona tartózkodik. Na most ezeket folyamatosan támadják. Október óta amerikai objektumok ellen durván 160 támadás történt. 160. Azért ez nem kevés. És hát most voltak halottak is, nyilvánvaló, hogy ezt nem hagyják válasz nélkül. Szíriában van körülbelül 900 amerikai katona az ország keleti részén. Délkelet inkább. Illetve Jordániában az amerikai katonák száma 3000 fő. Hát itt elsősorban kiképzés folytatnak, a jordán hadsereggel való együttműködésben vesznek részt, de van egy olyan szándék Amerikában, hogy ezeket kivonják, hát ezután nem vagyok biztos, hogy nagyon vissza fogják vonni, vagy legalábbis gyorsan. Az amerikai elgondolások szerint 2-4 év alatt vonnák ki ezeket az erőket, de ha ilyen támadások lesznek, akkor nem biztos, hogy olyan gyorsan kivonják, vagy éppen pont ellentéte történik, gyorsan kivonják. Most ezt szeretnék elérni ezekkel a különböző támadásokkal, hogy minél előbb menjenek el innen az amerikai katonák. Hát ezen folyik a vita, és ebből vannak különböző harci cselekmények. Valószínű, hogy az amerikaiak erre válaszolni fognak, azt megmondta az amerikai elnök, hogy válaszcsapás lesz, majd ő megmondja, vagy ők megmondják, hogy mikor és hol és milyen módon hajtanak végre támadást ezen szervezetek ellen. De most itt főként az iszlám állam maradványairól van szó, amelyek jelen vannak Szíriában is, és Irakban is. Ott is megosztott a kormány helyzete, van, aki azt akarja, hogy menjenek el az amerikaiak, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy biztosítékot jelent számunkra, tehát maradjanak itt. Megint egy bonyolult helyzet, és hát ezt valahogy kezelni kell az amerikaiaknak.
És hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, ugye említettük itt a huszi lázadókat, akik gyakorlatilag hosszú-hosszú évek óta egy nagyon komoly polgárháborút folytatnak Jemenben, ráadásul Szaúd-Arábia által támogatott erők ellen küzdenek, az ellen a Szaúd-Arábia ellen, amelyik egyébként Izraellel szeretne egy, hát hogy is mondjam, egy békés viszonyt kialakítani. Szóval, hogy ugye és a huszi lázadásnak, meg ennek a huszi támadásoknak a jelentőség az, hogy ugye Irán támogatja részben a huszi lázadókat, és itt ugye a cél az, hogy a huszi lázadók gyakorlatilag az Ádeni öbölnél és az Afrika szarvánál a Vörös-tengeri, szuezi kereskedelmi útvonalon nagy nemzetközi kereskedelmi hajókat támadnak. Na most mennyire sikeres ez a támadás, és ugye ez ugye hatással lehet a kereskedelmi árakra, hiszen a hajóknak meg kell kerülni Afrikát ahhoz, hogy mondjuk például Európába jussanak. Mennyire veszélyes, jelentős ez a huszi mozgolódás, támadás, és mondjuk az Egyesült Államok és szövetségeseik mit tudnak tenni az ellen, hogy ezeket eliminálják, visszaszorítsák?
Hát jelenleg az Egyesült Államok, illetve a szövetségesek, hát 20 ország vesz részt ebbe a huszi támadók elleni védekezésbe. Én úgy gondolom, hogy nagy támadást és nagy háborút nem akarnak. Magyarul nem akarnak bevonulni szárazföldi erőkkel Jemen területére. Jemennek a Vörös tenger felüli oldalán, tehát Jemen nyugati részén vannak ezek a huszik. Meglehetősen sokan az elmúlt években igen megerősödtek, és komoly tényezőt jelentenek ebben az országban. De én úgy látom, hogy háborút nem akarnak, viszont a támadások arra engednek következtetni, és arra késztetik a nemzetközi közösséget, hogy keményebben lépjenek föl. Na most itt a fellépésnek módja az, hogy légicsapásokat hajtanak végre, illetve rakétákkal támadásokat intéznek azon objektumok ellen, ahonnan ők támadják a hajókat. Na most a huszik ugye világosan megmondták, hogy ez egészen addig tart, míg a palesztinokat támadják az izraeliek, tehát a kettőt összekapcsolják. Most, hogy ennek mikor lesz vége, akkor ebből lehet következtetni, hogyha végeit ér a palesztin-hamasz küzdelem, akkor a szavakat, ha betartják, ebben az esetben nekik is be kell fejezni. Hát egyelőre ez is nagy kérdés, mert Izraelnek nem áll szándékába, kvázi folytatódik ez a támadás sorozat. Nagy háború nem lesz belőle, de komoly gazdasági károk is lesznek és vannak. Hát amit ön is említett, hogy meg kell kerülni, a Babel-Mandeb szorosba nem tudnak bemenni, hanem meg kell kerülni Afrikát, ami hát komoly időveszteséget jelent, és hát nálunk is lehet ezt érzékelni, mert vannak gyárak, akik nem kapják meg a ellátmányt mondjuk Dél-Koreából, vagy Kínából, vagy valaki rendel valamit Kínából, akkor hosszabb idő alatt érkezik meg, ha egyáltalán megérkezik. Tehát itt nagyon nagy hatást gyakorolnak a nemzetközi kereskedelemre. Az olajról nem is beszélek, mert nyilván ezek az olajszállító tankerek nem tudnak följönni a Vörös-tengeren. Nagyon kicsi a forgalma a Szuezi csatornának, ami viszont hatalmas veszteséget jelent Egyiptom számára, mert hát ezért komoly pénzeket szoktak kaszálni, mivel ott a hajók ugye, ha átmennek, akkor ők is jól járnak. És hát emelkedik az ár ebből adódóan, tehát ez érinti nagyon keményen a európai országokat. Én úgy gondolom, hogy ez egyelőre sajnos még folytatódni fog. Bár azt lehet tapasztalni, hogy egyre több ország csatlakozik a huszik ellenes koalíciókhoz.
Ugye említettük itt az előbb Szaúd-Arábiát, és pont gyakorlatilag a Hamas támadás és ez a Hamas-izraeli háború előtt, hát volt egy közeledés Szaúd-Arábia és Izrael között. Na most ebben ez ügyben történt-e előrelépés, mi a helyzet, a szaudiak hogyan állnak a dologhoz, mennyi esély van arra, hogy folytatódik ez a közeledés Izraellel, és ez mondjuk milyen hatással lehet a konfliktusra?
Egyelőre semmilyen hatással nincs a konfliktusra, Ábrahám megállapodásokról van szó. A szaúdiak világosan kijelentették még a háború előtt, hogy ők akkor fognak Izraellel megállapodást aláírni, ha a palesztinok kijelentik azt, hogy Izraellel megállapodtak és minden rendben működik. Addig ezt a szaúd-arábiai vezetés nem fogja jóvá hagyni. Tehát azt tudnám mondani, hogy az egész Ábrahám megállapodás jelenleg az ablakban van. Nem téma, ezzel nem foglalkoznak. A szaudi vezetés nem akar a saját népével rossz viszonyban lenni, mert nyilván a szaudi lakosság, ő szunnita arabokról beszélünk, nyilvánvaló, hogy a palesztinokat támogatják. Tehát ettől kezdve ez az egész elgondolás, amit még a Trump kormányzat, ez a Trumpnak a fia kezdett kidolgozni, gyakorlatilag kúpa esett.
Még a diplomáciánál maradva, azért azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban öbből menti ország, itt mondjuk Katar esetében, nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megállapodás, valamiféle diplomáciai rendezés legyen. Na most egy kicsit előre tekintve, az akár középtávon van-e bármilyen realitása, bármiféle diplomáciai rendezésnek?
Hát van mindig, a remény hal meg legutoljára, azt szoktuk mondani. A helyzet az, hogy ők közvetítenek, tehát ők nem rendeznek semmit, hanem a érdekelt felek között közvetítenek. Ha ennek lesz eredménye, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez nem volt egy fölösleges dolog. Egyelőre még ez az eredmény nem látszik sajnálatos módon.
Kis Benedek Józsefnek nagyon szépen köszönöm itt a helyzetjelentést.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Az eti brüsszeli percekben két témával fogunk foglalkozni. Az első a gázai segélyezés kérdése. Ugye egyre nagyobb polémia alakul ki az ENSZ palesztinokat segítő segélyszervezete az UNRWA körül, és nyilván mint az Európai Unió az egyik legnagyobb segélydonor Gázában, és ugye partner, adott a kérdés, hogy itt most az Európai Unió hogy áll ehhez a kérdéshez, magához a gázai segélyezéshez, illetve az ENSZ körüli helyzethez. Erről kérdezem elsőként brüsszeli tudósítónkat, Arató Lászlót. Szervusz, Laci, és üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Hát ez az ügy elég nagy port vert fel, már múlt hét végén, amikor ez kiderül, és azóta ugye több részlet is ismerté vált, főleg az Egyesült Államokból érkeztek a hírek, hogy hány alkalmazott, milyen jellegű cselekményben vett részt. Az Európai Unió a térségnek a legnagyobb humanitárius támogatója, tehát volt némi káosz, amikor az október 7-i támadások megtörténtek, és utána, hogy mi legyen a fejlesztési és a segélyezési programmal, de a lényeg az az, hogy a segélyezési keretet ott fölemelték már több mint négyszeresére, tehát 100 millió euróról van szó, ami oda megy ebbe a térségbe Európából, illetve ugye ez az ENSZ-nek ez a szakosított szervezete, az UNRWA egyedül az elmúlt két évben kapott 281 millió eurót, tehát 2021 és 2023 között, tehát rendkívül sok pénzről van szó. Az Európai Bizottság közleménye azt várja, hogy egyrészt vizsgálják ki alaposan azt, hogy ezek az alkalmazottak mit csináltak, zárják ki annak a lehetőségét, hogy további ilyen alkalmazottak is legyenek az ENSZ kötelékében, illetve megtartva azt, hogy az ENSZ a saját vizsgálatát folytassa le, azt is elvárja az EU, hogy az EU által felkért és kijelölt független vizsgálóbizottságnak is legyen lehetősége ugyanezt a vizsgálatot elvégezni, tehát ne csak az ENSZ-nek a vizsgálatára hagyatkozzanak, hanem legyen egy független vizsgálat is. Na most, hogy a következőkben mi lesz a támogatási programok azok vannak folyamatosan, de jelenleg nincs kifizetés, tehát nem kellett felfüggeszteni semmit, mert nem volt beütemezve most kifizetés február végéig. Szóval ennek a vizsgálatnak eredményének jó lenne, hogyha meg lenne február végéig, és akkor az EU ennek birtokában tud arról dönteni, hogy mi legyen a folytatás. Na most vannak uniós tagállamok, tehát ez, amiről eddig beszéltünk, az a közös EU-s büdzséből érkező támogatás, de vannak uniós tagállamok, amelyek bejelentették, hogy ők viszont deállítják az UNRWA-nak nyújtott támogatást. Ez 7 uniós tagállamot jelent, tehát nem kevés, és nagyok vannak köztük, franciák, németek, olaszok, hollandok. Szóval ők a kifizetéseket leállítják, amíg a vizsgálatok folynak. De vannak olyan országok, amelyek éppen ellenkezőleg, például a spanyolok meg az írek, azt mondják, hogy ők nem állítják le, mert nem akarják azt, hogy ennek a szervezetnek, amelynek a munkájára szükség van, a működése emiatt veszélybe kerül, és ezt támogatná az ENSZ főtitkára is, de úgy tűnik, hogy az a 7 tagállam, amelyik már nem folyósít pénzt, az nem nagyon akarja megváltoztatni az álláspontját.
A másik témánk, amiről ugye beszélünk, vagy hát korábban már beszéltünk többet, az pedig ugye az volt, hogy ugye Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy ő indulna az európai parlamenti választásokon, és akkor itt elindult egy nagyon komoly polémia, többek között, ami arra vonatkozott, hogy hát, hogyha Charles Michelt megválasztják EP képviselőnek, akkor hamarabb le kell mondani a mandátumáról, és elképzelhető, hogy egy ilyen átmeneti állapotban a soros uniós elnök, miniszterelnöke, azaz Orbán Viktor lenne az Európai Tanács elnöke, na és akkor itt felbódult a mékas, és ennek a folyománya, vagy hát ennek a újabb állomása volt, hogy Charles Michel bejelentette, hogy hát akkor mégsem indulok az EP választáson. Na most ez a polémia mennyire játszott közre Charles Michel döntésében, vagy hát abban, hogy visszakozott, vagy most akkor, hogy képzeljük el, másfele ambicionál mégis, vagy miért vonta vissza az EP választási indulását a tanácsi elnök?
Igen, Charles Michelnek ez a magatartása, vagy ez a nem is tudom, az álláspontja megváltoztatása, szóval ez elég sokak számára komikus inkább, mint sem komolyan vendő, bár pár tény attól még tény, tehát, hogy nem fog az LP választáson indulni, nem lesz LP képviselő, úgyhogy ki tudja tölteni novemberig tartó hivatali idejét. Múlt héten pénteken adott ki egy közleményt az Európai Tanács elnöke arról, hogy amikor ő bejelentette, hogy LP képviselő akar lenni, akkor utána ilyen szélsőséges reakciókhoz vezetett ez az egész közlés, és ő arra hivatkozott, hogy nem akarja megosztani a tagállamokat, nem akarja alásni az Európai Tanács intézményét, az európai projektet, és akkor inkább mégsem indul a választásokon. Úgyhogy, de hát gyanús is volt egyébként, mert Charles Michel az ugye viszonylag sokat szerepel, de napokra eltűnt, tehát lemondott rendezvényeket, látványosan került a nyilvánosságot, és lumbágóra hivatkozott, hogy az orvosi tanácsra nem mehet sehova, nem mozoghat sem erre, ami persze nyilván nem kell kétségbe vonni, hogy igazat mondott, vagy nem, de hogy igazat mondott-e, de az tény, hogy Charles Michel eltűnt egy pár napra, aztán pedig kijött ezzel a nyilatkozattal, és ezzel párhuzamosan meg is gyógyult, mert a héten már vannak rendezvényei. Szóval itt most ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, ahol voltunk mondjuk egy hónappal ezelőtt is. Nem kell kapkodnia azzal, hogy az új elnök hivatalba lépjen, mert az, hogy új elnököt fog választani a 27 tagállami vezető, az ugyanúgy marad, mint ahogy volt, tehát a EP választások június elején, és aztán június 17-én először, utána meg kb. 10 nappal később ismét össze fognak ülni az uniós állam és kormányfők, valószínűleg az első alkalommal megválasztják az új Európai Tanács elnököt, akinek majd december 1-én kell hivatalba lépni, tehát ilyen módon nem fenyeget az a veszély, hogy mondjuk nem lesz július 1-én tanácselnök, és emiatt a Soros elnökségnek a miniszterelnöke, tehát Orbán Viktor lesz kénytelen elnöki teendőket ellátni. Szóval ez a veszély nem fenyeget, most már ezzel világossá vált, hogy Charles Michel lesz az elnök november 30-ig, akkor lejár a mandátuma, azt nem lehet meghosszabbítani, mert már egyszer meghosszabbították, és kétszer, két és fél évig lehet valaki tanácsi elnök, és az utóda pedig majd december 1-től hivatalba fog lépni, akit júniusban megválasztanak, hogy ez a személy ki lesz, az nem világos még, nyilván találgatások vannak, meg megy a kasztingolás, de nincsen még hivatalos jelölt. Én azt gondolom, hogy nem is lesz hivatalos jelöltje a tagállamoknak, amíg a választások eredményét nem ismerik.
Igen, közeledik majd a választás, nyilván egyre jobban érdekel mindenkit, hogy ki lesz az Európai Tanács és egyéb új vezetők, hogyan újul meg a maga az egész intézményrendszer, nyilván ez az EP választások függvénye. És Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Reptér 49. adása. Jövő héten kedden is érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebook, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszont hallásra, Balogh Roland voltam.